Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy a rekordmértékű 26%-ra nyúlt az árroló szeptemberben a keresleti és kínálati bérleti díjak között a budapesti albérletpiacon. De hallhatnak majd arról is, hogy egyre népszerűbb az emelt szintű kétlépcsős azonosítási szolgáltatás, az Ügyfélkapu Plusz. Adásunk végén pedig szó lesz arról, hogy a tegnapi után újabb demonstrációt tervez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nagy a kereslet, de viszonylag kicsi a kínálat az albérletpiacon. A Balla ingatlannál kiadó belvárosi garzonok vagy a másfél-két szobás ingatlanok különösen népszerűek, nyilatkozta a cég operatív vezetője. Hozzátette, ezek 80%-a 100 és 180 ezer forint körül van meghirdetve. Balla Frigyes azt is elmondta, hogy a nagy keresletre való tekintettel nincs alkú lehetősége a bérlőknek, mert a bérbeadók könnyen találnak olyan lakót, aki megfizeti a kitűzött összeget. Az árak pedig addig fognak emelkedni, amíg a kínálat nem haladja meg a keresletet. Némedi Kincső interjúja.
26%-ra nyílt az árroló egy felmérés szerint az albérletpiacon, ez pedig egy rekordnak számít. Reális-e ez a 26%?
A 26%-ot nem tudom megerősíteni, ugyanis nálunk a kereső ügyfelek nem regisztrálják be az igényeiket, ezért nem tudjuk, hogy ők milyen összegben keresnek. Nálunk az szokott az általában bevett szokás lenni, hogy azok a megbízások, amik bekerülnek hozzánk a kollégák által, ezeket ugye megkérdetjük a különböző hirdetési felületeken, és ezekre jelentkeznek az érdeklődők, de azt nem tudjuk, hogy az érdeklődők milyen árkategóriában keresnek, hanem az általunk kínált portfólióra jelentkeznek. Azt tudom elmondani, hogy a Balla ingatlannál a kiadó ingatlanoknak a 80%-a a 100 és 180 ezer forint közötti árkategóriából kerül ki, és ezeket az ingatlanokat viszonylag gyorsan, egy ilyen általában egy-két héten belül a kollégák ki tudják adni.
És mennyire jellemző így az alkudozás mondjuk a bérlők részéről?
Az a helyzet, hogy azoknál az ingatlan típusoknál, amelyekkel mi foglalkozunk, ezek jellemzően ilyen a garzonok, esetleg másfél és két szobás, nagyon keresett típus, főleg ez a 100 és 180 ezer forint közötti kategória, ezeknél nagyon minimális az alku. Általában ilyen 5-10 ezer forint alku pozíció van, hogyha ennél többet akar valaki alkudni, akkor általában nem ezt a bérlőt választják, hanem igyekeznek mondjuk másikat választani, aki megadja a kínálati árat, vagy pedig nagyon minimálisat alkudik.
És maga a kereslet az mennyire nagy, mennyire érdemes egyáltalán most költözésben gondolkodni?
Ugye az a helyzet, hogy az elmúlt kb. Egy hónapban a magyar állam kiadott olyan állampapírokat, amelyeknek a hozama jócskán meghaladja az albérletből származó bevételt. Általában azzal szoktak számolni, hogyha valaki kiadja a lakását, akkor éves szinten ilyen 6-7%-ot tud vele realizálni. Na most azt vettük észre, annak hatására, hogy megjelent az alternatív befektetési lehetőség, ezek a különböző állampapírok, amelyek 10% felett ígérnek, ezek elszippantották egyébként a befektetői rétegnek az egy harmadát, ezért kisebb a kínálat, mert többen fordulnak az állampapír fele, mint mondjuk az ingatlanok fele. Úgyhogy én azt mondom, hogy jelen pillanatban valamivel kisebb a kínálat, és ebben a kategóriában, ebben a 100-180 ezer forint a kategóriában elég nagy a kereslet is, és viszonylag gyorsan ki lehet adni az ingatlanokat, mivel kevesebb a kínálat.
Mennyire jelenik meg tudatosság a bérlők részéről? Gondolok itt arra, hogy azért magas rezsiárak vannak, és mondjuk ha ingatlant keresnek, akkor figyelnek-e arra, hogy nekik megfelelően legyen a fűtésbe kötve, vagy az működjön árammal, ami nekik megfelel?
Az a tapasztalatunk, hogy pont ezek az ingatlanok, amelyek ebbe az árkategóriába esnek, amiről az előbb beszéltem, ezek a mondjuk a másfél-két szobás lakások, ezek majdnem mind egyébként abban a kategóriába esnek, amelyeket mondjuk így ugye a kormány rezsivédetnek minősített. Általában az, ahol ez problémát okoz, azok mondjuk a nagyobb alapterületű belvárosi lakások, illetve a családi házak, ezekre mostanában nem is nagyon van kereslet, nem nagyon tudjuk őket kiadni, mert adott esetben az is elképzelhető extrém példával élve, hogy a rezsiköltség nagyobb, mint például a bérleti díj. Tehát egy családi háznál, ami mondjuk 253 ezer forint a bérleti díja, elképzelhető, hogyha nem elég korszerű, hogy önmagában egyébként ugye a fenntartása több bekerül, mint 300 ezer. Ezért nem is nagyon találkozunk ilyennel a kínálatban, most nyilván nem is keresik.
Pedig pont pont azt gondolnám egyébként, hogy a belvárosi lakások a legnépszerűbbek, de akkor ezek szerint főként a rezsi árak miatt nem?
A belvárosi lakások ugye keresettek abban az esetben, hogyha ilyen másfél kétszobások, és mondjuk ilyen, hát ez a 60 négyzetméter alattiak, azokat továbbra is nagyon jól ki lehet adni, mert ezeknek az ingatlanoknak a rezsiköltsége belefér még az állam által meghatározott határba.
Annak érdekében, hogy ne veszítsenek a keresletből, lehet arra számítani, hogy pár hónapon belül lejjebb fognak menni az árak?
Hogyha a kínálat jelentősen meghaladja a keresetet, akkor általában átcsökkenés szokott lenni, de ennek is van egy átfutási ideje, ez általában olyan 3-6 hónap, míg a tulajdonosok rájönnek arra, hogy a magasabb áron nem csörög a telefonjuk, nem tudják kiadni. Abban az esetben, hogyha fel fognak torlódni az ingatlanok, és nagyobb lesz a kínálat, akkor lehet számítani, igen, átcsökkentésre, de szerintem az ingatlanok ketté válnak ennek a rezsi határnak a eredményeként, lesznek a kedvező fenntartású ingatlanok és a kedvezőtlenek. Én azt gondolom, hogy a kedvező fenntartású, a rezsivédett ingatlanoknál szerintem kizárt, hogy átcsökkentés legyen, mert ezek lesznek a keresettebbek. Átcsökkenés inkább a másik ingatlan típusnál képzelhető el, hiszen ott a tulajdonosok rá fognak jönni, hogy csak akkor fogják tudni kiadni az ingatlanjaikat, hogyha vagy jelentősen csökkentik a bérleti díjat, vagy pedig, tehát további pénzt bevonva felújítják, korszerűsítik az ingatlanukat, abban az esetben tudják vonzóvá tenni ezt az ingatlant.
Az elmúlt percekben Balla Frigyest, a Balla Ingatlan operatív vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az indulástól számított 4 hónap alatt már a 20 000-et is meghaladta az Ügyfélkapu Plusz segítségével történt azonosítások száma. A NISZ ZRT ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató helyettese elmondta, a központi azonosítási ügynökön keresztül elérhető új azonosítási szolgáltatás előnye, hogy a kétlépcsős védelemnek köszönhetően illetéktelen személyek még az ügyfélkapus felhasználó név és jelszó ismeretében sem tudnak bejelentkezni egy adott személy elektronikus ügyintézési felületére. Ezentúl olyan elektronikus szolgáltatások és szakrendszerek is elérhetővé válhatnak, ahol a szolgáltató a bejelentkezéskor megköveteli a magasabb azonosítási szintet. Vetési Ivánt Lakatos László kérdezte.
Valamikor a nyár elején azt vettem észre, amikor használtam az ügyfélkaput, hogy van lehetőség ügyfélkapu plusz szolgáltatást választani. Én még ugyan nem választottam, de miért érdemes választani, vagy mit tud ez az ügyfélkapu plusz, amiért érdemes arra kattintani?
Számtalan azonosítás van, hogyha megnézzük azon az oldalon, ahol én az Ügyfélkapu Plusz azonosítást látta, amivel már eddig is be lehetett lépni a személyeknek, a állampolgároknak a tárhelyükre, és ezek között egy új az Ügyfélkapu Plusz, ami egy biztonságosabb kétfaktoros azonosítási forma, és ezért vezettük be, hiszen nagy igény volt arra, hogy voltak olyan állampolgárok, akik szerették volna magasabb biztonsági fokon használni, igénybe venni az ügyfélkapujukat, hogy más esetleg nehezebben férjen hozzá, vagy az ügyfélkapu usernév jelszó károsítás mellett legyen még egy olyan biztonsági fokozat, ami biztosan segíti abban, hogy csak ő tud belépni az ügyfélkapun keresztül a tárhelyére. Úgyhogy ezért lett létrehozva az Ügyfélkapu Plusz, és ez már egy szerintem régóta várt, talán a bankoknál jóval ismertebb kétfaktoros azonosításnak egy nagyon hasonló megoldása, és ez segíti azt, hogy biztonságosabban, nagyobb biztonsági fokozattal be tudjuk lépni az ügyfélkapunkra.
Tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen telefonos visszajelzést kell adni, vagy kapok egy kódot, amit utána be kell írnom újra?
Úgy működik a dolog, hogy kell hozzá egy okostelefon, amire le lehet tölteni olyan hitelesítő alkalmazást, ami ezt a működést segíti. Mi is csináltunk egy ilyen úgynevezett NISZ hitelesítő alkalmazást, ami mind androidos és mind iOS platformon díjmentesen elérhető, ami visszaad egy olyan kódot, amikor be akarok lépni az ügyfélkapumra, ami a usernév és jelszó megadása után még be kell írnom egy ilyen második faktorként, és akkor tudok csak belépni a ügyfélkapumhoz tartozó tárhelyre.
Na most ez egyébként olyankor elég nehézkes, amikor az ember a telefonjáról szeretne belépni, vagy ez egyszerűsítve van, tehát ha én a telefonomról akarok bejelentkezni, akkor ő automatikusan lejátsza ezeket a köröket, vagy ugyanúgy ki kell lépnem az adott oldalról, vissza kell lépnem, megpróbálni beírni, szóval hogy ez hogy működik?
Ez úgy működik, hogy általában ki kell lépni olyankor abból az ablakból, tehát magában az alkalmazásból és a telefonból nem kell kilépni, abból az ablakból át kell lépni a másik ablakba, ott a kódot megjegyezni, ez egy számsor, tehát nem olyan bonyolult kód, és azt be kell írni akkor az azonosításhoz visszalépve a blogba.
Mennyire népszerű ez a lehetőség? Már csak azért gondolom, mert ugye van, aki még óckodik ezektől, de az önök tapasztalata, ami ugye néhány hónapja működik ez a lehetőség.
Igen, és azt hozzá kell tenni, hogy az első hónapokban, tehát igazából október elejétől működik végleges formájában, azelőtt egy úgynevezett éles tesztidőszakot vittünk végig, amikor természetesen a szolgáltatás már elérhető volt, figyeltük a bejelentéseket, hibákat, problémákat. Népszerűnek mondható, látjuk azt, hogy használják, lassan alakul ki a bizalom, és lassan alakul ki az a kör, aki szeretné használni ezt a kétfaktoros azonosítást. Nem biztos, hogy mindenkinek szükséges ezt, aki évente egyszer lép be, és megfelelő biztonsággal tárolja, és nem intéz sok ügyet az ügyfélkapuján, annak elég a hagyományos, aki meg sokszor használja, vagy akár cége ügyintézésére is ezt használja, annak mindenképpen javasoljuk ezt az igénybevételt. Több ezer regisztráció van már, és több ezer a tranzakciók száma is, tehát látszik, hogy használják, és egy erősebb fölfutást látunk, tehát folyamatosan növekvő tranzakciószámok, nagyjából duplázódnak ezek a tranzakciók hónapról hónapra.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz kötelező egy idő után ezt a belépési módot választani, aki megelégszik az eredetivel, vagy aki úgy gondolja, hogy neki az elég, akkor annak később sem kell erre felkészülni. Mert ugye nagyon sok szolgáltatónál azt tapasztalható, hogy bevezetnek valami új lehetőséget, ami persze nagyon sokaknak örömet jelent, de a végén annak, akinek ez plusz terhet jelent és nehezítést, annak az azért mégiscsak egy idő után kötelező.
Egyelőre nem kötelező, és nem is tervezzük azt, hogy kötelezővé legyen téve, hiszen ez egy szolgáltatás, olyan szolgáltatást, amit azok vesznek igénybe, akik igénylik a nagyobb biztonságot ebben a témakörben. Egyébként megmaradnak azok az azonosítási formák, ami az egyszerű ügyfélkapu, felhasználó név jelszólapon, megmarad a részleges telefonos kódú azonosítás lehetősége, megmarad az e-személyével történő azonosítás, és megmarad ugye a viszonylag új termék a videokommunikációs csatornán keresztül azonosításnak a lehetősége is, úgyhogy mindenki azt választja, amit éppen szeretne, ez egyéni igényfüggvénye.
Mondta, hogy sok ügyfél kérte, hogy felmerült ez az igény. Ez bármiféle támadási próbálkozásra való reakció volt, vagy egyszerűen csak a nagyobb biztonsághoz szokott, vagy nagyobb biztonságot elváró emberek igénye volt?
Nem volt olyan támadás, ami ezt indokolta volna, hiszen az elég magas biztonsági szintű, de vannak olyan emberek, akik megszokták már azt, hogy akár a bankoknál valahova beírják a felhasználóknak jelszavukat, és akkor ez egy magasabb biztonságot ad, hogyha azt elveszik vagy elviszik, akkor még biztonságban, hiszen nem tud más belépni azzal a usernével jelszóval, amíg nem tudja a hitelesítés alkalmazást is használni hozzá.
A NISZ ZRT ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató helyettesét Vetés Ivánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Több mint 200 intézményből csatlakoztak tanárok és diákok az egésznapos pedagógus sztrájkhoz. A tüntetők elvárása egyebek között egy azonnali béremelés, a pedagógusok esetében 45, a nem pedagógusoknál 130%, valamint hogy a kötelező óraszám visszaálljon a korábbi közoktatási törvény szintjére, mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének válaszmányi tagja. Nagy Erzsébet szerint a tanárok nem tartanak a korábbi polgári engedetlenségre hivatkozva történt elbocsájtások megismétlődésétől. Némedi Kincső interjúja.
Mi volt az üzenete a tegnapi megmozdulásnak?
Hogy végre a kormány vegye komolyan azokat a sztrájkköveteléseket, amelyekkel már egy éve bombázzuk őket, főképpen úgy, hogy most aztán tényleg ömlik a pénz az államkasszába, hiszen ebben a vágtató inflációban és hatalmas rezsiköltségek mellett óriási áfabevételekre tesz szert a kormány, hiszen a sztrájkkövetelések hát nem több, mint 357 milliárd forintba kerülnek, ami a kincstári, tehát az államkasszában azért nem egy jelentős összeg, ezt össze tudják szedni ezekből a bizonyos adóbevétel különbözetekből. Amit mi el szeretnénk kérni, az mindenképpen azonnali béremelés. A pedagógusok esetében, ahol 2014 óta nem változott a bérek számítási alapja, ott legalább 45%-os béremelést követelünk. A nem pedagógusok esetében 2008 óta nem változott a KJT szerinti bértábla, ott 130%-os béremelést követelünk. Ezen kívül azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb legyen a munkateher, mert hiába lenne magasabb a bér, elvándorolnak az emberek erről a pályáról, mert nem lehet győzni a munkát. Tehát azt akarjuk, hogy álljon vissza a kötelező óraszám a korábbi közoktatási törvény szintjére, ami heti 22 óra, és a túlmunkát mindenkor fizessék ki, és aki oktatást, nevelést közvetlenül segítő munkakörben dolgozik, akiket jelen pillanatban beosztanak pedagógusok helyett folyamatosan felügyelni teljes osztályokat, ne kelljen ezt nekik heti 40 órában csinálni, hanem legfeljebb csak 35-ben, tehát valamivel kevesebb legyen a munkaterhük. Ennyi most erre az évre a követelésünk, és hát nyilvánvalóan a későbbiekben pedig az, hogy legyen infláció követő a bérezés, legyen valamiféle automatizmus, és még egyszer ne következzen be az, hogy teljes mértékben értékét veszítik a bérek, olyannyira, hogy aki már 14 éve tanít a pályán, például általános iskolában, ő is alapilletményként csak a garantált bérminimumot kapja, tehát amennyit kötelező, legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörben fizetni.
Diákok és szülők is részt vettek a sztrájkban.
Reggel az élőláncukkal kezdődött voltak éppen a program, amelyet szülők, illetve diákok, tanulók szerveztek az iskolák körül, illetve Budapesten nagyobb területen, tehát közterületeken. És ezentúl a sztrájkot követően 3 órától petíció átadásra került sor az állampolgári jogok biztosának hivatalainál. Egyébként ez az eseménysorozat, ez már 4-én elkezdődött, mert volt, ahol a hivatalokban 4-én volt ügyfélfogadás. És 3 órától a diákok elfoglalták a Margit hidat, előtte a Jászai Mari téren volt egy esemény, és 7 órától pedig a Noár és a Tanítanék mozgalom tartott koncertet a parlamentnél. Tehát itt egy egész napos eseménysorozatról beszélhetünk, ami október 5-ét érintette.
Polgári engedetlenségre hivatkozva már több pedagógust is elbocsájtottak. Nem féltek ettől a résztvevők, hogy ugyanez meg fog történni a mostani megmozdulás miatt?
Azért nem tartunk tőle, mert ha sztrájkra hívjuk a kollégákat, és ez pedig egy eléggé trükkös sztrájk volt, és ennek is a módozatait leírtuk a nedolgozingyen.hu-ra, akkor erre nem tudja senki mondani azt, hogy törvénytelen, már pedig törvényes sztrájk esetében nem kerülhet sor elbocsátásokra. Azért mondtam, hogy trükkös volt ez a sztrájk, mert kihasználtuk mindazokat a pontatlanságokat, amelyek a 2022. évi 5-ös törvényben vannak, amelyek szabályozzák a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatást. Ugyanis az nem írja le, hogy ne lehetne összevont csoportokban felügyelni, és azt sem írja, hogy a tanórák 50%-át, amelyet sztrájk esetén is meg kell tartani, illetve az érettségire felkészítő tárgyak esetében a 100%-ot pontosan mikor kellene megtartani. Ezt nyugodtan meg lehet szervezni később, tehát olyan időpontokban, amikor éppen az intézményben nem folyik sztrájk, illetve ha megkérik a szülőket, és nagyon sok helyen a szülők egyébként teljesítették is ezt a kérést, hogy ne küldjék be a gyermekeiket az intézménybe, akkor mindenképpen ez idő alatt, tehát a sztrájk ideje alatt csak felügyelet lehet, már pedig a felügyeletes órákat nem kell beírni, és azokat az órákat nem kell pótlólag megtartani, még azok 50%-át sem.
Most beszéljünk akkor kicsit arról, hogy a tanárhiány, mint probléma, az mennyire súlyos jelenleg?
A tanárhiány rendkívül súlyos, és egyre súlyosabb, mert még most, október hónapban is nagyon sokan hagyják el a pályát úgy, hogy bejelentették tanév elején, hogy lemondással megkívánják szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyukat. Minden ilyen esetben a visszajelzéseink szerint követelte a munkáltató, hogy az érintett közalkalmazott a lemondási időt, ami 2 hónap dolgozza le, na de többet nem követelhet. És sajnos a tanév folyamán is sorozatban halljuk azt, hogy mennek el a kollégák más területre dolgozni, ott hagyják a pályát, és ez még inkább így lesz, hogyha megérkeznek majd az áram, illetve gázszámlák, mert ehhez egyébként az volna szükséges, hogy legyen még bőségesen bevétele a családnak, hogy egyáltalán fent tudják tartani az albérletet, ki tudják fizetni a rezsiköltséget. És nem véletlenül emlegetem az albérletet, mert egy felmérésünk szerint sajnos a pedagógusoknak jelentős része, főképpen a nagyobb városokban, illetve fővárosban élők, nem rendelkeznek saját ingatlannal. Tehát őket még ez a megemelkedett albérleti költség is nagy mértékben terheli, és egyszerűen nem tudnak ilyen körülmények között már a pályán maradni.
Egy újabb fajta tanárképzés indult el az egyetemeken, hogy korábban lépnek majd gyakorlatba a most tanárnak tanuló diákok, mint az eddig megszokott. Ez megoldana egyfajta problémát?
Egészen biztosan ez nem oldana meg semmiféle problémát, mint ahogy az sem old meg semmilyen problémát, hogy most visszajöhetnek nyugdíjasok is tanítani. Egyébként nagyon érdekes, hogy lehetővé tették, hogy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztassanak nyugdíjasokat, és a tankerületek mégis inkább megbízási szerződéssel, tehát kevesebb pénzért foglalkoztatnak pedagógusokat, és hát megpróbálják úgy megoldani a kérdést, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön. Hát ez így nem fog menni, és nyilvánvaló, hogy hallgatókkal nem lehet megüresedett álláshelyeket betölteni, hiszen a hallgatókkal nem az a cél volt a képen, hogy a kieső pedagógus munkaerőt pótolják, hanem hogy ő megtanulja ezt a pályát, szerezze megfelelő gyakorlatot, de nem úgy, hogy rögtön bedobják a mélyvízbe. Ezzel csak azt tudják elérni, hogy még több hallgató hagyja el a pedagógus pályát, illetve nem is fog pedagógus pályára lépni.
Várhatóak-e egyébként további megmozdulások így a közeljövőben?
Igen. Október 14-ére szervezzük a következő kiemelt tájnapot, tehát amikor arra kérjük a kollégákat, akik egyébként a gördülő sztrájkokat tervezik, meg azokat is, akik a gördülő sztrájkban egyébként eddig nem vettek részt, hogy október 14-e legyen az a következő nap, amikor lehetőség szerint mindenki leteszi a munkát, és tényleg egy látványos sztrájknap lesz.
A pedagógusok demokratikus szakszervezetének választmányi tagját Nagy Erzsébetet hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztőműsorvezető Gál Márk. Pillanatokon belül jövök vissza a legfrissebb hírekkel.